Hála, nézd, nem mutatkozni.
Szigeti Csaba és alig lettek hallható, és nagyon rap. Két előadáshoz szólnék hozzá, mert teljesen elbűvöltek a Takács Tilasi duó előadásához. Pontosabban ahhoz a kérdéshez, hogy ilyen önmagába bezáródó múltakkal dolgozzunk-e, és akkor visszamennék a régi magyar szöveggyakorlathoz, vagy ilyen jelenre kinyíló múltakba gondolkozzunk-e. Most ennek az egész ilyen történet filozófiai és egyéb dolgait, amiről érzem, hogy életveszélyesek és rettenetesek, hagynám, hanem úgy csatlakoznék hozzájuk, hogy ők gyönyörű szépen ráutaltak saját írásgyakorlatukra, és mindegy a saját elemzési vagy írásgyakorlatukkal próbálták, és egészen tisztességesen kismértékben teorizálni. Na most a kérdésem csak az, hogy módszertanú szárnyas malac vagyok-e, amikor épp a napokban egyébként egészen világosan átnézve az utóbbi idők munkáit, arra jutottam, hogy Takács is, meg Szilas is. Magyarán, van egy munka, ami arról szól, hogy bizonyos versszakfajtákat felgombosztűztem, köztük van például az úgynevezett négyperiódus és balasi strófa is, és egy adott idő határig megvan az összes. Tehát lehet tudni, hogy mikor volt a legelső, mikor jöttek a többiek, kik írták, nem tudom én. Na most, ha valaminek ilyen eleje, közepe, vége van, az szinte már egy sztori, nem? És akkor az is kiderült, hogy egy bizonyos alapzat típus a 16. század végén hogyan jelenik meg, mit csinál a 17. század legvégéig, hogyan kezd elenyészni a 18. század elején, majd a század végén lesz egy erős robbanás és lecserélődik.
Akkor bizony egy fél órára meg kell nyitnom a jelenemet,
gazdasága, vagy két egyformán legitim beállítódás, amit akkor kutatási feladatok vagy célok határoznak meg, hogy tudjuk, mely beállítódás hasznosabb a másikkal szemben választani. Emlékezt, hogy
köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérem a további hozzászólást. Tessék, te gyerek szíves. Júj, át fog menni a dróton. Nincs életkor.
Életkort azt nem mondani. Bónusz Tibor vagyok. Néhány dologhoz szeretném hozzászólni. Az életési előadásokat csak részben hallottam, a Csökszönyüki Gábor előadására szeretnék egy rövid reakciót tenni, és aztán a délutáni kavalkárhoz is szeretnék hozzászólni röviden. Egyáltalán a beszédaktus elméletnek az irodalomra való alkalmazhatósága, ugye az korán sem problémátlan, és az irodalom elmélet különböző iskolái által már korábban végig gondolt lehetőség. Ugye gondolok itt például az ízeri olvasáselméletre, ahol ugye a konkrét beszédszituáció, vagy a beszédszituáció meghatározottságának a hiánya, vagy ennek a fölfüggesztődése az, amely a kontextusokat megnyitja, és mint egy ugye ez lehet kapcsolatban aztán a jelentős történeti változékonyságával, vagy az olvasás történeti változékonyságával is. És egyáltalán ez mond valamit az irodalmiságról is, amit kicsit később szeretnék, vagyis pontosabban épp most szeretnék mondani, tehát bevezetni, hogy a másik a Earth-Derrida vita, amire ha jól emlékszem, nem, vagy amíg én itt voltam, akkor nem volt utalás.
Nem volt utalás.
Egyáltalán nem volt utalás. Ugye ez is elmond valamit a beszédaktus elmélet, mint elméletnek a hát, irodalomban való alkalmazhatóságának a lehetőségeiről. Ugye Derrida azt mondja, és hát Searle hivatkozik, részben egyébként Austin kiállt a Searle ellen ebben a Searle-el folytatott vitában, ugye, aminek egy egész könyvet szentelt. Ugye azt mondja, hogy a beszédaktus elmélet az irodalmat, mint olyat, mint tesztetett beszédformát parazitának nevezi, és ebben az értelemben ugye nem tud rajtuk igaz beszédaktusokat, mint egy megmutatni, vagy nem tud rajta, mert hogy az irodalom az ugye kiásztal, nem lehet eldönteni, hogy ugye igaz vagy tesztetett a beszédaktus. És ugye Derrida azt mutatja meg, hogy ez nem csak a irodalom területén van így, hanem az élet bármely területén is. Noha ugye működik egy olyan elvárás mindenki számára, tehát ugye a beszélgetésben, hogy mindenkitől az őszinteséget várjuk, tehát azt, hogy az igazat mondja nekünk, mégis ugye nagyon sokszor a mindennapi életben is találkozunk azzal a helyzettel, hogy nem tudunk különbséget tenni, tettetett vagy nem tettetett beszédaktus között. Noha ennek természetesen az intézményes és esze-esze lehet, hogy a délutáni kontextusban félreérthető, vagy hát másképpen értődik, de ugye vannak olyan hát törvények és egyáltalán hatalmi hálók, vagy kényszerek, amelyek ugye elmondják a beszédaktusoknak az értését. Hát ugye Derridának az a példája, hogyha én most úgy teszek hirtelen, hogy bemegyek a Fehér Házba és azt mondom, hogy én vagyok Nixon elnök, akkor el fognak vinni, ugye hívni fogják az autót, és bevisznek engem a Dili Házba, és hiába mondom azt, hogy én csak vicceltem. Tehát ugye vannak olyan helyzetek, ahol erőszakosan ugye el kell dönteni, vagy eldöntik, hogy akkor azt hogyan kell érteni. Azt a kijelentés, noha ugye lehetne tettetett, vagy nem tettetett kettőségében ugye akár föl is függesztve hagyni a dolgot. És ugye itt ebben a mozdulatban is talán látszik ennek a beszédaktus elméletnek ugye a fölforgató hatása is az irodalmon kívül, és egyben ugye az is látszik, hogy hogyha az irodalmon belül ilyen történeti kontextualista applikációit próbáljuk megvalósítani, akkor ugye hasonló korlátozásokat kell bevezetnünk, amelyek persze működnek enélkül is, tehát nem azt mondom, hogy ezek nincsenek, és ezek károsak, úgymond, de például el lehetne gondolkozni azon, én sajnos a Tatár Csúzsát azért csak a végét hallottam, de ugye Wittgensteinnek ez a híres tétele, hogy a jelentés egyenlő lenne a használattal, ez bizonyos föntartásokkal van csak ugye a filozófiai vizsgálódásokban is mondva, ugye arról van szó, hogy közben tételezni kell már egy jelentést. Tehát már ugye a használatnak már tételeznie kell valami jelentést, ami ott megelőzi. Tehát a kettőnek a viszonyában Wittgenstein sem dönt. Ugye? Tehát azt mondja, hogy még van is egy, ha jól emlékszem, ezt nem tudom pontosan idézni, de ugye van egy megszólítása ott, hogy bizonyos esetekben, vagy bizonyos értelemben, tehát hogy ez inkább problémákat vet fel ebben a dimenzióban is, mint könnyítő vagy könnyed megoldásokat eredményezhet. A délutáni vitával kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy nem értettem természetesen, lehet, hogy bennem van a hiba, nem nagyon értettem az egész rendezvénynek ezt a kettőségét, hogy ugye délután ilyen tulajdonképpen konkrét vitapartnerek vannak megszólítva, vagy és délután pedig a filológia és az irodalom elméletnek egy ilyen általánosabb tárgyalása történik. Nem önmagában neve, hanem egyszerűen nem nagyon tudtam ebben tájékozódni, hogy akkor most mit, hogy olvassak. De a legnagyobb zavarba akkor jött, amikor Senát Levente Jausznak a korai, vagy ezekről a romanista világtörténelmi szöveggyűjteményeiről beszélt, és a végén abba fordította át a beszédet, hogy egyik az érvelését, hogy Jausz lényegében a filológusként, legalábbis a középkor tekintetében, mert azért ne felejtjük el, hogy írt Prusztról 1955-ben egy könyvet, amelyet a Pruszt filológia azért meglehetősen nagyra becsül, és más Jausz írások, ugye akár a Baudelaire-ről, vagy ugye 20. századi irodalmárokról, és azért meglehetősen sokat hivatkozottak, nem csak elméletek körében egyébként. Mindenesetre egyszerűen nem értettem a végét, azt a kijelentést, amelyet egy angol vagy amerikai irodalmártól idézett, hogy Jausznak a filológiai kudarca, amit tulajdonképpen ezzel az elméleti vagy teoretikus konstrukció képzéssel próbált meg leplezni, vagy kompenzálni, az tulajdonképpen hogyan függ össze az ő náci munkával, vagy náci múltjával. Egyszerűen nem értettem, felállítanám, hogy ki fog hátrálni emlőző, mert azt mondja, hogy ő csak idézett valakit, de hát ugye az, hogy valakit idézünk, az már megvárhatnak természetesen, amit mond, elnézést, igaz, most nagyon rossz helyben utána bizonyultam elnézést, tehát ki hátrálhat, tehát megvan ez a lehetőség nyilván, de ugye maga az a válasz,